Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A világkereskedelemben kialakuló vámok formájában megjelent feszültségről tárgyaltak az Európai Unió kereskedelemért felelős miniszterei, mondta Donald Trump által kivetett vámokról és Kínáról szóló ülés után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismét bizonyítottnak látta, hogy az uniós intézmények képtelenek a nehéz helyzetek kezelésére. Magyarország nem támogatja az amerikai termékekkel szembeni EU-s viszontvámokat. A Válasz Online arról írt, többek között a magyar közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázatával indokolta az Egyesült Államok az Európai Unióra kivetett vámokat. Szijjártó Péter közölte, ez a jelentés 1974 óta megjelenik, a mostani március végén kiadott dokumentum még Joe Biden elnöksége alatt született, a Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta, aki gyakorlatilag a magyar ellenszék vezetőjeként tevékenykedett. Az Európai Bizottság Szijjártó Péter szerint Kínánál is alkalmatlan, mert korábban vámokat vetett ki a kínai autókra. Be kell látni, hogy nincs sikeres zöld átállás az EU-ban kínai együttműködés nélkül, nem véletlen, hogy az ottani nagy cégek perelnek, a magyar kormány pedig úgy döntött, az oldalukon beavatkozik az Európai Bizottság ellen, jelentette be. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter idén második alkalommal hívta össze a gazdasági kamarák egyeztető fórumát, ezúttal az Egyesült Államok által bejelentett vámintézkedésekre tekintette kibővített formában, jelentette be az MT-nek a tárca. Az eseményen részt vettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az MKM Hungary, valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képviselői, valamint meghatározó vállalatok. Májustól a korábbi 500 ezer forint helyett akár 2 milliárd forintos bírság is kiszabható arra a nagyvállalatra, mely nem tartja be a környezetvédelmi szabályokat. Erről beszélt a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Rajsz Anikó hozzátette, a kormány azt szeretné elérni, hogy a hazánkban beruházó nagyvállalatok felelősséggel viseltessenek a környezetük iránt, és ne úgy kalkuláljanak, hogy költségeikbe egyszerűen beleszámolják a bírságok összegét. Nincs új kitörés a ragadó száj és körönfájás betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter még hétvégén. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepeknek az őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, kivéve Győr-Moson-Sopron vármegyéből, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. A szlovák kormány arról döntött, hogy a ragadó száj és körönfájás járvány miatt egy hónapra lezár 16 kis határátkelőt a szlovák-magyar és egyet a szlovák-osztrák határon, írta meg az Új Szó. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a magyarországi intézkedéseket nem tartják elég biztonságosnak. Idén is mintegy 700 falugazdás segíti ingyenesen az egységes kérelmek beadását, amelyre június 10-ig van lehetőség, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezzel az elmúlt egy évtizedben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában segítették tagjaikat. Idén sem alkalmazzák a beadási időszak utolsó szakaszában a korábban megszokott munkanaponként 1%-os támogatás csökkentéssel járó szankciót, ugyanakkor a határidőt követően beadott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Kereken 6000 személyautóra pályáztak már a vállalati e-autó programban, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Egy járműre az akkumulátor teljesítményének függvényében 2.800.000 4 millió forint közötti összeg nyerhető el, a sokakat foglalkoztató cégek akár 64 millió forintot is kaphatnak. Több mint 120 km hosszú nagyfeszültségű távvezetéket épít a Dunántúlon az E.ON Hungária csoport, közölte a vállalat az MT-vel. A stabilabb áramellátás biztosító beruházás összértéke 16,5 milliárd forint, amelyet részben saját forrásból, részben uniós támogatásból finanszíroznak. Már 2 millióan töltötték le a digitális állampolgárság program alkalmazását a telefonjukra, közölte a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, a DAP megkönnyíti a mindennapokat, hiszen használatával egyszerűbben, gyorsabban és könnyebben tudjuk intézni hivatalos ügyeinket, igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzés során, időpontot foglalhatunk a kormányablakokba, ingyen igényelhetünk erkölcsi bizonyítványt. Nyomtatás helyett pedig magánszemélyként digitálisan írhatjuk alá a szerződéseinket, meghatalmazásainkat. Végül az időjárásról. Ismét erőteljessé válik majd a felhőképződés, elszórtan előfordulhat zápor, néhol esetleg hózápor, újra megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3, napközben aztán plusz 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szerettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A nagybőti időszak vége felé haladunk. Vasárnap már virágvasárnap lesz, Urunk szenvedésének a vasárnapja, kezdődik a nagy hét, a Szent Háromnap, és nem soká itt van húsvétnek az ünnepe. A legnagyobb ünnep a kereszténységben, Krisztus halálát és feltámadását, ami megváltásunkat ünnepeljük. A mai témát szeretném ehhez kapcsolni, a nagybőti időszakhoz, amit legfőképpen a nagybőtben imádkozunk, de nincs igazából úgy ehhez kötve, ez pedig a keresztút. Sokan ismerjük, tegnap is Miskolcon imádkoztuk a keresztutat, városi keresztutat, érsek atya is részt vett, végén megáldotta a Kálvária dombon a stációkat, de végzik templomokban is, egyénileg is, van nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok ilyen kis füzet, imádság, különböző gondolatok, különböző korosztálynak, életállapotban lévőknek, vagyis nagy gazdagság van a keresztutakban, hogy mindenki megtalálja azt, ami a legközelebb van hozzá. Én erről szeretnék most elmélkedni, és persze nem egy keresztutat szeretnék így végigjárni, hanem ezt a lelkiséget szeretném egy kicsit úgy elmélyíteni, olyan szempontból is, hogy úgy megmutatva ennek a mélységét, és egy-két ilyen gyakorlatot is hozzá. Erre hívom meg a kedves rádió hallgatókat, és hogy így imádkozzuk majd a keresztutat, amit hangsúlyozom, nagybőti időszakban szoktuk rendszeresen, de ez bármikor lehet imádkozni, a keresztutat Jézus szenvedéséről és feltámadásáról elmélkedni. Nézzük meg a keresztutat. A keresztút Jézus Krisztusnak a kínszenvedését járja végig. Egyrészt ott vannak a tények, ami a Szentírásban is benne van, hogy Jézus hogyan fogják el, elítélik, persze már előtte elhatározzák, hogy elfogják, elítélik. Jézus a tanítványoknak már előtte megmondta háromszor, hogy elfogják, elítélik, megölik, de harmadnapra feltámad. És már ott az előzmények, és maga a konkrét keresztúra, amit most megéneklünk majd a Passióban is, vasárnap, nagypénteken is a János evangéliumából Jézus Krisztus kínszenvedését, és hogy a szenvedésnek megvannak a szentírási alapjai, ahogy le vannak írva, ahogy a szentírás szinte részletesen lépésről lépésre leírja Jézusnak az elítélését, a főtanács előtt, Pilátus előtt, a keresztutat, az utolsó szavait a kereszten, az ő halálát és eltemetését. És persze most már húsvét vasárnaptól olvassuk Jézus Krisztusnak a feltámadását, és a húsvét időben pedig a különböző feltámadásokat, hogy Jézuson egyes embereknek megjelent, és találkozhattak a feltámadt Jézussal. De visszatérek a keresztúthoz, úgy is, mint lelkiséghez. Úgy mélyebben megalapozva, mi keresztények, vagyis Krisztus követők vagyunk. Úgy békeidőszakban, mi talán úgy könnyű követni Jézust, úgy jó lenni, Azonban sokszor a legnagyobb nehézség mindig akkor jön, amikor megjelennek a szenvedések. Persze már mindenki szenved, a kisgyerek is, hogy óvodába kell menni, honvágya van, játszani akar, nem akar lefeküdni. Minden korban megvan mindenkinek a maga baja, nehézsége, és ezek még az élettel járó apróbb kis gondokat jelent, és persze még itt nem is beszéltünk a betegségekről, tragédiákról, gyászló halálesetekről, balesetekről, ami bármikor érhet, vagy már embereket ért is, és emiatt szenvednek ennek a következményeikén. Vagyis a szenvedés ott van az életünkben. Ha nézzük a keresztutat, tehát ott van Jézusnak a keresztútja, ami le van írva a Szentírásban. És láthatjuk, hogy a keresztútnak sok szereplője van. Ott vannak a szentek. Mindenképpen a boldogság a Szűz Mária, de ott van Veronika is, Cirenei Simon nem önként vitte, de hisszük azt, hogy közben ő megtért, ahogyan látta Jézusnak a szenvedését, de mindenképpen őt elfogták, ő nem akarta vinni a keresztet, de ott vannak a zsidó főpapok, a farizeusok, írástudók, a nép is, aki hol ideált, hol odált, látszott, hogy nagy értékrendje nincsen, de ott voltak azok az emberek is, akik Jézus szerették. A szaváit itták, amikor Jézus tanított. Talán meg is gyógyultak, láttak csodát, vagy tapasztaltak is, és közben gyávák voltak. Nem mertek szólni semmit Jézus érdekében, de ott vannak a tanítványok is, Júdásnak az árulása, Péter is, amikor háromszor is megtagadta a mesterét, már átkozódva tagadta meg, hogy semmi köze hozzá nem ismeri őt, utána sír, de csak elbújt a többiekkel, vagyis az emberi gyengeségnek nagyon sokféle formáját és tragédiáját láthatjuk a keresztúton. Pilátusnak a gyávasága is, ő nem a jóságáról volt híres, azonban nem akarta Jézusnak a halálát. Látta, hogy ez teljesen másról szól, Jézustól, hogy nézte meg az egész perte, ahogy úgy ránézett, hogy ez nem arról szól, hogy Jézus valamilyen bűnöző lenne, fel akarta őt menteni, de amikor azzal zsarolták meg, hogy akkor nem vagy a császár barátja, akkor megijedt, és akkor persze mosta kezeit, mintha semmi köze nem lenne hozzá, de mégis ő mondta ki az ítéletet, és halálra ítéltette Jézus Krisztust. Vagyis ő is eladta a lelkét, azért, hogy az embereknek megfeleljen. Minden emberi nyomorúság, gerinctelenség, minden előjön ezen az úton. Persze ott vannak a csendes szentek is, ott van Mária is, aki némán ott ment Jézus mellett, úgy követte őt, és mint ilyen néma tanítvány, aki egész szívvel, lélekkel követte őt, ott volt Jézus mellett, ott volt a kereszt alatt, akkor levették a keresztül a kezében, rakták az ő fiát, az ő halott fiát, ott volt, amikor a sziklasírba helyezték, vagyis aki csendben végig követte őt, fájdalommal, de mégis a legnagyobb szeretettel végkísérte a fiát a keresztúton. Amikor a keresztutat járjuk, akkor egyrészt ez szól Jézusnak a életéről, az ő szenvedés és a kereszt haláláról, amit értünk vállalt el a mi bűneinkért. Az atya és az emberiség iránti szeretetből. Ez az alap. Szó sokféle szereplő ott van a Szentírásban, azonban amikor a keresztutat járjuk, nagyon fontos szereplők vagyunk mi magunk is. Hiszen mi is járjuk az életnek az útját Jézussal együtt, mikor mennyire sikerül, vagy mennyire vagyunk motiváltak, de mindenképpen úgy szeretnénk járni, mint Krisztus követő. Ezért, amikor imádkozzuk a keresztutat, akkor mindig vannak kérdések, és bármilyen elmékedés is legyen az, hogy én hogy is vagyok ezzel, én hogyan viselkedtem, én hogyan viselkedek Jézussal kapcsolatban, másokkal szemben, de úgy is felteszik a kérdéseket, hogy mások hogyan viselkednek velem, amikor például elítélnek, valamit tesznek velem, tehát többféle oldalról felteszi a kérdés, aki az elmékedést írta, és több oldalról válaszolok, és így keresem meg a helyemet, hogy hol vagyok én ezeken az állomásokon, és mikor hogyan viselkedem. Amikor a keresztutat járjuk, mi még itt a földön az érdemszerzés időszakában élünk. Vagyis a halálunkig sokféle módon élhetünk meg valamit. Például vannak az evangéliumokban is, ott a gazdag ifjú története például, már nagyon sokan lejátszották ezt a történetet. Nem csak a gazdag ifjú, hanem azóta gazdag emberek is, gondoljunk akár Szent Erzsébetre is, aki gazdag volt, mégis mindent odaadott a szegényeknek. Vagyis ő elfogadta Jézusnak a hívását, és a történet másképp végződött Szent Erzsébetnek az életében. De vannak biztos sokan, akik gazdagok voltak, és ugyanúgy jártak, mint a gazdag ifjú, akik talán még szerették is volna követni Jézust, de azt azért ne kérje tőlünk. És itt persze már nem csak az anyagiakról van szó, amikor Jézus valamit kér tőlünk, hogy azt hagyjuk el. Az lehet valami rendetlen ragaszkodás, lehet valamilyen bűn, vagy lehet, hogy önmagában nem is lenne bűn, de mégis akadályoz bennünket az Istennel való kapcsolatban. Valamit Jézus kér, hogy azt engedd el, tedd le, mondj le róla, és úgy kövess engem. És itt már rólunk is szólhat, hogy mi az, amihez ragaszkodom, amiből nem engedek, ahol Jézusban nem tudok megbízni, hogy az nekem jó lesz, ha őt követem, és nem az én saját elképzelésem szerint megyek. És látható, hogy van egy történet, a tékozló fiú története, és hányszor is hányan lejátszották már ezt a történetet, Jézus ugyanaz, a hívása ugyanaz, és sokszor másképp végződött. De az én életemben valami lehet, hogy évenként változik, hogy egy-egy evangéliumi részt hogyan is élek meg. Visszatérve a keresztútra, amikor például elimádkozok akár templomban, akár otthon egyedül, kinek meddig tart, fél óráig, háromnegyed óráig, de elég gyorsan megvan. Arról nem is beszélve, hogy ezek az elmékedések sokszor olyan gazdagságot tartalmaznak, hogy 14 állomás is végig elmékedni, gyakorlatilag olyan sok, olyan tömény, annyi gondolat van benne, hogy a sok túl már szinte nem is tudunk befogadni semmit. Van egyfajta hatás ennek az imádságnak, és önmagában nagyon fontos, de sokszor úgy gondolatok nem válnak életté bennünk, vagy ha eszünkbe is jut valami, talán a legtöbbször nem visszük tovább ezt a gondolatot, az elmékedést, hanem vég az imádságnak keresztet vetettünk, megyünk tovább, tesszük a dolgunkat, vagy imádkozunk valami mást, amit még szoktunk. Habár a nagybőjti időszaknak most már nem soká vége van, azonban ez a fajta kereszthordozás, ami az életünkhez hozzátartozik, ez folyamatosan tart. Folyamatosan tart az életünk végéig. Sokszor mi vagyunk a keresztek, van, amikor mások szenvedései, de mindenképpen valahogy találkozunk a szenvedés misztériumával, és hogy benne hogyan találjuk meg Jézust, az ő kereszthordozását. Vagyis legfőképpen Jézusról szól, amikor beiratkozunk a mi ő iskolájába, hogy hogyan hordozta ő a keresztet, bizonyos emberi bűnökre hogyan reagált, és tanulunk tőle. Ezért arra hívom meg a kedves rádióhallgatókat, persze ki hogyan fogadja el, hogy most a Szent Év van, nem tudom ki mit tervezett, akár zarándoklat, vagy imádságban, vagy valamilyen megújulást, de én egy módját szeretném ezt javasolni, és hát mindenki majd megfontolja, úgy a szívében megforgatja, hogy ez jó lesz számára valamire, vagy nincs hozzá kedve, hogy a keresztutat úgy is lehet végezni, hogy egy állomással több napig, akár hétig foglalkozom, akár lehet egy hónapig is, mert olyan gazdagság van benne, de legyen pár nap, legyen egy hét. És így kezdem végigjárni a keresztútnak az állomásait. És amikor ezt nézem, mindenképpen meg akarom érteni Jézusnak a lelkületét, és utána az, hogy én hogy is vagyok. És utána felteszek kérdéseket. Nem csak ilyen jámbor gondolatokat, hanem olyan kérdéseket is, amik húsba vágóak. Most a mai estén egy-két ilyen állomást szeretnék, csak egy-egy szálat felvenni, egy-két gondolatot. Csak hogy mégis mire gondolok, vagy milyen gazdagság lehet egy-egy állomásban, és tényleg csak én ízelítőként, de gyakorlatilag aki így végigjárja. És most legyen akkor hetente 14 hét, sőt 15-dik a feltámadás, az tovább is lehet vinni, a feltámadt Jézussal való találkozás, az evangéliumi öröme hogy van bennem, itt is vannak kérdések, de végigjárok, felteszek kellemetlen kérdéseket, ami legfőképpen nekem kellemetlen, vagy nem tudok rá válaszolni, vagy az Istent nem tudom ebben elhelyezni, de mindenképpen szembenézek a valósággal, és ez egy nagy lelki gyakorlat, de egy nagy életrendezés is, és mivel a kereszt az a szabadulásnak az útja, Jézus ezáltal váltott meg bennünket, ezért a belső szabadságnak is az útja, és Jézus ekkor fejezte ki a legnagyobb szeretetét, ezért a szeretetnek is az útja. Tehát nem csak egyfajta liturgikus jámborsági program ez, hanem az egész életünk értelmét, legmélyét érinti, és hogy így végigjárni akár 14 hét alatt egy keresztutat, és közben úgy jó átelmélkedni, szembenézni kemény dolgokkal is, lehet, hogy tagadás lesz bennem, ellenállás, nem baj. De az a lényeg, hogy őszinte legyek, és keressem Jézust ezekben a helyzetekben, vagy keressem magamat Jézus mellett, de mindenképpen így járjam a keresztutat, és mivel Jézussal járom, rengeteg gyümölcsöt fog hozni. Hát majd én szeretnék néhány állomásra kitérni, de most hallgassunk egy kis zenét.
A szívemben lángjaló bogjon eleven ebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kutya
kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a keresztútról elmékedek, és arról, hogy most különösen a Szent Évben kvázi lelki gyakorlatként végigimázkodhatjuk a keresztutat, de most nem egyszerre, nem 3-4 óra, hanem akár egy hetet is számva, vagy több napot számva egy-egy állomásra. És úgy körben megvizsgálni, hogy Jézussal mi történt, ő hogyan reagált rá, és én általában hogy szoktam, amikor elítélnek, vagy amikor, amit Jézussal tettek, én arra hogyan reagálok, hogyan viselkedek. Most csak egy-két állomást szeretnék úgy röviden úgy bemutatni, csak kérdéseket feltenni, hogy mire is gondolok. Az első állomás, hogy Jézus halálra ítélik. Itt az ítéletnek az állomása. Amikor nézem Jézusnak az életét, és az elmékedésben, amikor elmékedünk valamiről, mindig a kiinduló pont nem a saját életem, hanem mindig Jézus Krisztus. Az ő élete és az ő értékrendje. Mindig azt keresem, hogy ő miért csinálja ezt, miért hagyta, miért nem vágott vissza, mi volt a motivációja, tulajdonképpen ő mit akart. Ha én nem is mindig értem, de ezt keresem, akár úgy is, hogy utána olvasok, úgy is, hogy imádságban kérdezem meg őt, de mindenképpen szeretném őt megérteni, hogy miért is tette ezt. És utána foglalkozom csak a saját életemmel, hogy én ezt hogyan élem meg, vagy én miért nem viselkedek úgy, mint Jézus, mert szerintem az úgy igazságtalan, vagy nem éri meg, vagy én ezt nem tartom értéknek, vagy éppen meg is tenném, de vagy nincs hozzá kedvem, vagy nincs hozzá erőm, akkor meg, ha nincs erőm, akkor inkább nem is viselkedek úgy, sokféle válaszom lehet. A keresztúthoz hozzátartozik, hogy Jézus tudta előre, és ez a megváltás, ami megváltásunknak az útja. Amikor Péter apostol Jézus le akarta beszélni, hogy Isten ments, veled Uram, milyen nem történhet, amikor Jézus a szenvedéséről beszélt, akkor Jézus nagyon keményen rászólt, távozz mögém, Sátán. Elég kemény szavak ezek, de a Péter apostol, aki még előtte még megvallotta, hogy Jézus a messiás, és ő is a Szentlélek által, most szinte a gonoszt hangosította, a gonosznak a kísértését hangosította ki, ezért szólt rá Jézus. Vagyis amit Péter akart, az ilyen szeretetteli, meg jó ötletnek tűnt, hogy Jézus megmenteni, de ezzel a megváltás is akadályozta volna. Ezért Jézus mondja, hogy távozz mögém, vagyis kövess engem, és ne te mondd meg azt, hogy én mit csináljak, amit a gonosz is akart, amikor Jézus megkísértette a pusztában. És Jézus ezt értünk, ami megváltásunkért vállalta el. És úgy, hogy ő tudta azt, hogy most elítélik, meghal, de harmadnapra feltámad, és ezzel számunkra is megnyílnak a mennyország kapui. És mindezt az Isten, mivel ő a szeretet, szeretetből tette értünk, az ő irgalmas szeretetéből. Tehát látható, hogy Jézus miért ment végig a keresztúton, mi volt az ő motivációja, mi volt a célja, és közben a gonosz továbbra is kísértette, nem csak a pusztában, hanem itt is embereken keresztül. Tehát Jézus így viselkedett ott. Elítélik, már közben is mondtak róla mindent, meg itt is, hogy Isten káromló, aki Istennek teszi magát, meg sokféle, akár ez politikai, vallási botrány is volt Jézusnak a keresztútja, meg a keresztre feszítése, de elítélik, és Jézus nem védekezik. Tehát Jézusnak a motivációja, a következő pedig, hogy én hogyan reagálok arra, amikor engem elítélnek. Valamit mondanak rólam, akár a hátam mögött. Vagy a másik oldalon megvilágítva, amikor én ítélek el embereket. De ehhez hozzátartozik például, hogy nagyon sok ember saját magát is elítéli. Vagy úgy, hogy lehúzza, hogy milyen szerencsétlen vagyok, nekem nem megy semmi, szinte ez a sorskönyv szerűen is saját magamat húzom le, és hogy ez a sok rossz be is teljesül az életemben, vagy úgy is, hogy szinte már valaki átkot mond saját magára, hogy a fene egyen meg, hogy ilyen rossz vagyok, hogy miért születtem én meg, hogy miért nem vett már el engem az Isten. Szinte már ez ezen átok, önmagamra kimondott átoknak hangzik, ezek nagyon súlyos ítéletek magammal szemben. Magamot sincs jogom elítélni, mert az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma vagyok, megváltott ember, meg más sem. Az ítélet az mindig hazugság, tehát nincs, hogy jó ítélet, ezről az Istennek van joga ítélni, én nem ítélhetek el se más, se magam, se magamat, hanem például megtanulni azt, egy hét alatt gyakorlom azt, hogy most ilyenkor, amikor van bennem egy harag, mert valaki ezt is ezt tette, most ezzel mit csináljak? Kinek mondjam el? Hogy mondjam el? Pedig majd felrobbanak, ezt valakinek el kell mondani. Ha elmondom valakinek, akkor ennek mi lesz az utóélete? Mert gyanítom, hogyha valakinek, egy-két embernek elmondom, aki olyan, az elmondja másoknak is, akkor már torzítanak rajta, a problémát nem oldják meg, de elkezdik terjeszteni, torzítani, igazából csak ártanak az egész ügynek. Akkor kinek mondjam el? Hogy mondjam el úgy, hogy kifejezzem az bennem lévő indulatot is, meg közben ne is ártsak a másik embernek, hanem hogy hogyan tudok én is ebben gyógyulni, meg az is, akivel például baj van. Emlékszem, hogy már jó 20 évvel történt, vagy már régebben, kijöttem a gyóntatószékbe, és oda jött egy fiatal ember, és azt mondta, hogy atyám, segítsen már nekem. Maga ilyenkor mit szokott mondani, hogy ő festő volt ez az ember, hogy egy szobába fest, nagyon drága festéke van, és egy kis vödörrel fel volt akasztva a létrára, és leszakadt a festékes vödör, ott a szobát, képet, falat, mindent összecsapott ez a festék rá, a padlószőnyegre, mindenre, és hogy gyakorlatilag óriási kárt okozott, és úgy érdeklődött szelíden, hogy ilyenkor mit kell mondani. És hát valószínűleg neki is meg volt az akkor, amikor ez történt, az ő variációja, de tényleg alázatosan, olyan szeretettel kérdezte, valószínűleg akkor már túl volt ezen a traumán, hogy ennyi kárt okozott, de tulajdonképpen a kérdés ilyen szempontból jogos, hogy amikor ilyen nagy kár ér, ilyen bosszúság, hogy ennyi, csak ennyit mondjak, és akkor ez nem tudja kifejezni a bennem lévő feszültséget. Tehát előjönnek ilyen kérdések is. Vagy hogy valakiről hogy beszéljek ítéletmentesen? Hogy ez egy utolsó senki, elnézés, hogy ilyen szavakat, kifejezéseket használok? Ez egy nagyon csúnya ítélet. Hogy tudom kimondani a bennem lévő feszültséget, úgyhogy az igaz is legyen, hogy ez az ember ezt is ezt tette a családjával, ilyen fájdalmat okozott, ilyen kárt okozott anyagilag, ilyen kárt okozott lelkileg, és hogy mert ezt régen tervezte. Vagyis amikor ítélet nélkül elmondom azt a bűnt például, amit ő elkövetett, meg kifejezem a haragomat is, meg a bennem lévő fájdalmat is, hogy lehet ilyet csinálni, és utána kinek mondjam el? Aki például meghallgat engem, de nem adja tovább. Akivel ki tudunk találni valamit, és akkor mit csináljunk ezzel az emberrel, hogyan kérjünk segítséget, kinek szóljunk, de valamit közösen kezdünk, de nem híreszteljük, hanem valamit ketten vagy hárman kezdünk vele. És gyakorlatilag, amikor az ítéletről van szó, az első állomás, talán soknak tűnik az, hogy egy hétig erről elmélkedjek, de ha belegondolok abba, hogy gyakorlatilag sokszor olyan új mentalitást kell magamban kidolgozni. Mit mondjak akkor, hogy ne mondjak csúnyát, amikor valami olyan történik, hogy majd felrobbanok? Hogy fejezzek ki valamit, hogy az igaz legyen, de ne ítélet? És itt, amikor leírok cselekedeteket, meg történéseket, és az érzelmeimet sem kell lefolytani, ott van a harag, a csalódottság, ott van az óriási dű, majd felrobbanok, de ezt hogyan kifelé öntöm ki, kinek mondom el, hogy ne adja tovább, hanem valakivel kvázi szerződést kötök, az lehet barát, családtag is, aki mondjuk olyan családtag, aki ezzel bír is mit kezdeni, tehát nem lenyomom feleslegesen valakit, hogy kinek mondom el, és hogyan tudunk tovább lépni. És hogy lehet, hogy sok embernek ez úgymond ki sincs dolgozva, hanem amikor éri valami, elkezd ítéletet mondani, mondja fűnek, fának, azok adják tovább, én sem nyugodtam meg tőle, az ügy sem ment előre, viszont valakit lejárattunk, egymást felidegesítettük, vagy több a kár, mint úgymond a haszon. És itt a Jézus meg akar bennünket tanítani arra, hogy ne mondjunk ítéletet sem másra, vagy valakinek az is lehet komoly probléma, hogy ne mondjak ítéletet saját magamra. De az is lehet kísértés, hogy az Istenről mondunk ítéletet. Hogy az Isten miért nem hallgatja meg az imámat. Az Isten minden imát meghallgat, csak nem biztos, hogy úgy teszi, ahogy én azt elgondoltam. Vagy nagyon könnyen az ítéletünkkel az Istent is a vádlottlak padjára tudjuk ültetni. Azt mondjuk neki, hogy milyen Isten az, aki ezt és ezt engedi, aki ezt nem mentette meg. Már hányszor imádkoztam hozzá, és nem adja meg. Milyen Isten az ilyen? Szerintem egy bírósági tárgyalás lenne, Jézus ott van lehajtott fővel, én megmondom a sok panaszt. Hogy hiába szólunk hozzá, nem hallgat meg, nem csinálja meg, amit kérünk, meg milyen Isten az, meg erőtlen, meg gyenge Isten, meg az ilyen Istennel nem megyünk semmire, akkor meg minek legyek én vallásos, minek menjek én templomba, akkor én többet nem is imádkozom. Most Jézus van ítélet alatt, és most nem Pilátus meg az akkori 2000 évvel ezelőtti tömeg ítéli el, hanem én itt a 21. század elején, én személyesen. És ezek nagyon mélyen bennünk lehetnek, és már látható, hogy egy hét kevés is egy ilyen elmélkedésre, de azért nagyon sok mindent, hogy ki milyen intenzíven végzi, nagyon sok mindent úgy felszíre lehet hozni, és lehet keresni a helyes hozzáállást. Hangsúlyozom még egyszer, hogy a keresztútat járni, az nem csak egyfajta imádság, vagy most Jézussal szenvedjünk, ha jó esik, hanem ez a Krisztus követésnek az útja, az én belső szabadságomnak, az én szeretetemnek is az útja, vagyis ennek nagyon komoly lelki gyümölcsei vannak, ami mind az én életemet és így a rám bízottak életét is gyökeresen át tudja alakítani. De ez nem egy öncélú szenvedés, hogy Jézus szenvedett, hát akkor én most pont ráérek és szenvedek én is vele együtt. Tehát sokkal többről van szó. Ez az első állomás. A következő, hogy Jézus vállára veszi a keresztet. Amikor kereszthordozásról van szó, és ez is lelki gyakorlatokon, például a gyógyító lelki gyakorlaton, én egy külön előadásban beszélek arról, hogy a bűn, de kinek a számláján van. Ez azt akarja jelenteni, hogy például sokszor a szülőknek a bűne a gyermek úgymond számláján van. A gyermeknek van bűntudata miatta. Vagy valaki hát úgy neveltetése miatt, hogy mások vétkeztek, de ő a saját bűnének tudja be, és ezért ő mondja el esetleg a Szent Jónásban is, de igazából az nem az ő bűne, hanem az következmény, ami benne történik, neki meg kellene bocsátani akár a szüleinek, vagy valaki másnak, aki ezt tette vele. Ezért, amikor a keresztről van szó, és erre is, hogy nagyon sok beszélgetés, meg sok úgy példa van előttem, hogy amikor valaki átölel egy keresztet, legalábbis ő annak nevezi, de nem kell minden keresztet átölelni. Bocsánat, nem akarom bagatelizálni ezt az egészet, de Jézus nem vett magára egy keresztet, mielőtt még elítélték volna, elhozta volna a latortó, valamelyik latortól, hogy legyen keresztje, vagy visz kettőt. Jézus azt a keresztet vitte, amit ráraktak. És ebben már benne volt, hogy érettünk, ami üdvösségünkért vállalja a keresztutat. De nem vitt másikat, nem vett el a két latortól, hogy én jobban bírom meg, ha szenvedek, már úgy is mindegy. Azt vitte, amit kapott. És ezért, amikor a szenvedésről van szó, a szenvedésnek nagyon sok oka lehet. És például a következő heti elmélkedés lehet arról, hogy például valaki összeírja, hogy én mitől szenvedek. Tulajdonképpen mi az én keresztem, vagy mit nevezek én egyáltalán keresztnek. És akkor például ott van a betegségem, az öregkorral együtt jár. Hát ez bizony kereszt, mert már fiatalabb nem leszek, ezek már nem múlnak el, ezzel együtt kell élni, persze orvos még talán tud valamit kicsit úgy javítani rajta, de ez már az életemhez hozzátartozik. De az is kereszt, hogy valaki özvegyként éli az életét, vagy gyászol, elvesztette a szeretteit, akár a gyermekét is, Ezek olyanok, hogy ezeket már nem lehet megváltoztatni, ez az életemnek a része, ezt mindenképpen meg kell tanulnom krisztusi módon hordozni. De lehetnek olyan keresztek is, amikor nem figyeltem oda, és olyan szenvedést is elviselek, ami például nem az enyém lenne. Vagy például nekem nem kellene hordoznom. Például másoknak a szenvedését akarom magamra átvenni, de rosszul. Persze fontos a kompasszió, az együtt szenvedés, de megint egy ilyen kis buta példa, hogy amikor egy családban fáj valakinek a foga, senki sem tud aludni, ez a szegény emberke jajgat, mindenki fel kell, tulajdonképpen mindenkinek kellemetlen, viszont jön a nagy pillanat, hogy kimenjen el a fogorvoshoz. És hát valaki például pont ráér, mert ő holnap még alhat tovább, majd ő ráér, és ő megy el a fogorvoshoz, elmehet, de azzal a másiknak nem segít. Annak kell elmenni, akinek fáj a foga. Talán butának hangzik ez a kis példa, de a gyakorlatban, mondjuk a fogfájásnál egyszerű, de főleg a lelki meg a pszichés dolgoknál nem annyira egyszerű, hogy tulajdonképpen most kinek van a baja, kin kell segíteni, vagy kinek kell gyakorlatilag kicsit hátralépni, ott vagyok a másikkal, de ez nem az enyém, nem az én keresztem, én ott tudok lenni, mint kísérő, de ez az ő keresztje, ezt neki kell hordoznia, neki kell szenvednie, én legfeljebb ott vagyok mellette együttérző szívvel, és imádkozom érette, de ez az övé, neki kell megoldani, neki vannak a következmények, lehet, hogy az oka is benne található, de mindenképpen ez róla szól. Ezért nem is olyan egyszerű mindig, hogy a kereszteket megvizsgáljam, és elkezdem őket szoltírozni. Melyik, amit hordoznom kell, és mi az, amit nem kell hordoznom, felesleges. Például a mások helyett akarom hordozni a keresztet, akkor valamikor a másiknak kárt okozok. Például valakit önzővé teszek, akárhogy elkényeztetem, és a másik nem tud növekedni. Jézus is, amikor a kereszteket nem veszel tőlünk minden, nem tudjuk, hogy mit, hogyan gondol, mit veszel, miért nem veszel, ez az ő isteni titka, az biztos, hogy minden szeretetből tesz. És hogy végtelenül szeret bennünket, és hogy minden értünk van. Azonban meghagyja a felelősséget, azt is, hogy a bűneinknek vannak következménye, ami fájdalommal jár, amit el kell hordoznunk, amivel meg kell találni a belső szabadságunkat, és az Isten megengedi azt, hogy mi komolyan dolgozzunk saját magunkon. És például valaki el akarja venni a másik embertől ezt, mindent elintéz helyette, mindent ő meg akarja óvni, nagyon szépnek tűnik meg szeretetnek, de a másik emberrel elég csúnyán kitolog, magamra meg olyan terhet veszek, amit nem lenne szabad, nekem se tesz jót, meg a másiknak is. Persze van a másik oldal is, amikor valaki nagyon önző. Valaki ott hagyja a családját, és utána például a feleségére, a gyerekére rak olyan kereszteket, amiben komolyan sérülnek, és nagyon nagy fájdalmakat élnek meg. Mert ráraktam valakire keresztet, mert én önző vagyok, én nem akarok szenvedni. És nagyon sok ilyen a szenvedésnek az elkerülése, azoknak a kereszteknek az elhordása, amit most magamra kell vennem, ha valaki ezt nem akarja, például nagyon könnyen szenvedélyi betegségé lesz belőle. Hogy sokszor idézem, hogy amikor valaki a szenvedések elől menekül, sokszor ezekből válnak akár ilyen pszichikai problémák is, vagy pszichológiai, vagy akár szenvedélybetegségek, valaki menekül a szenvedés elől, és utána még nagyobb szenvedés okoz magának, meg utána másoknak is. Sokszor belegondolunk az alkoholba is, ott is tulajdonképpen valami elől menekül valaki, és hogy egyszer-kétszer még csak-csak, de ha valaki hozzászokik, hogy a problémával nem néz szemben, hanem mindig a fájdalomcsillapítóhoz nyúl, onnantól kezdve egy idő után kialakul a szenvedélybetegség, eddig egy problémája volt, most már ott van a szenvedélybetegség is, ami nagyon könnyen tönkretesz egy emberi életet, meg az egész családot valamilyen szinten megnyomorít. Vagyis nézni a kereszteimet, mielőtt menekülök, vagy nem-e többet akarok viselni, mint amit nekem hordoznom kell, rendkívül fontos a megkülönböztetés, és akár például egy héten keresztül lehet erről elmékedni, és ha valaki ezt komolyan veszi, és például ezt a lelki vezetésbe be lehet vinni, amikor beszélgetek lelkivezetővel, pappal, hogy atya, most ezt pontosan nem tudom, ez most milyen szenvedést, ezt kell nekem hordozni, vagy nem kell hordozni. Vagy meg kell hagyni a másiknak, hogy az ő szenvedése, és ezt neki kell ezzel szembenézni, és valamit tenni. Legfeljebb én segítek neki, mellette vagyok, tanácsot adok, vagy időnként kell lelki vezetés, ahol megtanulom, hogy hogy kell krisztusi módon ott lenni a szenvedő mellett, nem átvenni a keresztjét, hanem jól mellette lenni, segíteni, hogy ő is, meg én is tudjak növekedni a szabadságban és a szeretetben. Ez csak néhány gondolat így a második állomáshoz, de például, ha valaki ebben rendet rak az életében, persze ki hogyan él, de itt óriási változások lehetnek. Tulajdonképpen mázsás súlyokat tehet le valaki magáról, mert olyan felesleges bűntudatot hordoz, amit nem kellene. Olyan felesleges kereszteket hordoz, amit nem kellene. De persze még itt a másik oldal, valaki ekkor döbben rá, hogy menekültem a keresztem előtt, és mennyi óriási, meg milyen súlyos bűnöket követtem el, és tulajdonképpen akkor döbben rá, hogy édes Istenem, mit tettem én, és hogy mi az, amit most már magamra kell venni keresztet, és azt viszont nekem el kell hordozni, mert akkor más pusztul bele az én önzőségembe és menekülésembe. Most kicsit megint álljunk meg, és hallgassunk zenét, és még egy-két példát szeretnék mondani a keresztútnak az állomásairól.
Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó, én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Szomjazom, közelséget, ó, mi jó, innéken. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jó.
Kedves rádióhallgatók, a mai estén a keresztút állomásairól szeretnék elmélkedni, és legfőképpen csak egy-két állomásra van lehetőség, de ami az alap gondolata ennek az esti műsornak, hogy a keresztutat most nem egybe végezzük el, és nagyon sok gondolat ott marad, hanem elvégezzük és tovább megyünk, hanem úgy járom végig, mint egy lelki gyakorlatot, mint egy nagy életrendezést, ami által megtalálom a helyes hozzáállást a szenvedéshez, nagyon sok felesleges dologtól megszabadulok, felszabadulok, megtanulok jól szeretni, nem csak az, hogy nagyon, hanem jó szeretni, és ebben a mesterünk Jézus Krisztus, hiszen ő a szeretet, Krisztus követők vagyunk. Ő mutatja meg, hogy hogyan is kell jó szeretni, ő, aki emberélet értünk. Mi a szeretetnek a csúcsa. Ezt tanítja is nekünk, de itt a keresztúton elénk is éli. És mi kvázi, mint egy iskolába, mint egy mester mellé odaállunk, és hogy elmékedünk, próbáljuk őt megérteni, és utána az életünkben megnézni, hogy mi hogyan ítélkezünk, vagy mi mit szedünk össze magunknak, amit hordozunk, valamit például feleslegesen, és hogy ezek mennyi örömet elvesznek tőlünk. Ha megnézzük az életünket, a legtöbb aggodalmaskodás, félelem és szorongás attól van, hogy félünk a szenvedéstől. És persze ez valahol így normális, megérthető, azonban itt is vannak fokozatok. És ezért is fontos, hogy amikor az örömről van szó, az evangéliumi örömről, vagy húsvétra készülünk, ahol ott az alleluja, felszólítás az örömre, hogy örüljük a feltámadt Jézussal, lehet, hogy akkor sem tudunk örülni, mert jó-jó Jézus feltámad, minden évben feltámad, de hát mi lesz akkor, ha? Meg ez se jó van, meg az se jó van, meg most emiatt aggodalmaskodom is, hogy Jézus feltámad, persze örülünk mi annak, de nem tudunk örülni, mert mindig ott van, hogy valami baj lesz. És még élünk, mindig van félelem, meg vannak szeretteink, akivel bármikor bármi történhet, már előre el is képzelünk sok minden variációt, hogy mik lehetnek, és ezért a szenvedéstől való félelem miatt már nem merünk örülni sem, hanem egész életünkben arra készülünk, hogy ha majd baj lesz, akkor majd tudjak szenvedni, de már előtte elkezdem. És megint nem akarok bagatelizálni semmiféle szenvedést, azonban amikor a keresztutat végjárjuk, akkor megtanulunk a kereszt által jól hordozni a keresztet, és megtanulunk Jézus Krisztusban örülni. Már mondtam, hogy amikor én tartok lelki gyakorlatot az örömről és a humorról, a lelki gyakorlat mindig keresztúttal kezdődik. Azért, mert hogy az örömöt ezt jól meg tudjuk élni, először a szenvedés misztériumával kell szembenézni. Mi a szenvedés, a félelmek, aggodalmaskodások, szorongások, ami által ott, és ha ezekben valami rendet tudok tenni, és persze mindig ott a jövő, hogy mi lesz akkor, ha, és nem tudjuk. De mégis, amikor ezekben megtaláljuk ugye a helyes hozzáállást, akkor kezdünk felszabadulni az igazi örömre, és itt nem csak az egyszerű ilyen jókedvről van szó, hanem a Krisztusban való örömre, az evangéliumi örömre, ami sokkal több, meg mélyebb, mint egy egyszerű jókedvem van, vagy valami jó dolog történt, vagy süt a nap, ezek is fontosak, hanem a Krisztusban való örömre, ami tőle van, ezért semmiféle külső körülmény, meg senkiféle más emberfia nem tudja elvenni, mert az az Istentől van. És így járjuk a szenvedéseket, és például még egy állomás, amikor Jézus eleszik. Három elesés van a keresztúton, és hogy erről is elmékedünk, amikor valaki a bűné miatt esik el, valaki a gyengesége miatt, és például gyengének lenni szégyen. Ez az egyik oldal, hogy Jézus is merni gyenge lenni. Nem volt ilyen szuperhős, aki mosolyogva végigviszi a keresztet, mi akár két római katonát fel is ültet, akik elfáradtak, mert ő bírja, nem játszott el a hőst, hanem tudott elesni, vagyis a gyengeségében, amit az emberségében megélt, ott tudott gyenge lenni, de akár érzelmileg is tudott sírni, elesni, vagyis mert gyenge lenni. És például azt hiszem, hogy sok ember számára ez is nehézség, merni gyengének lenni. Persze megjelenik a másik oldal is ilyenkor, hogy például valaki meg főállásba gyenge. Persze van, aki eleve valami miatt betegség, vagy bármi miatt ebben él, de valaki ahhoz szokott hozzá, hogyha szerencsétlen vagyok, akkor mindig felemelnek, akkor lehet magamat sajnáltatni, akkor több szeretetet kapok, tehát áldozat szerepben éli az egész életét, és ő mindig elesett, és mindig a szenvedő, és ez meg a másik oldal, a másik rossz szerep. És mindenkit magát kell megtalálni, és időnként kell azért lelki vezető, vagy aki ránéz erre, hogy el ne tévedjek itt a emberi titoknak a sűrűjében, hanem jól lássam magamat Jézus Krisztusnak a szemével. Kedves rádióhallgatók, ennyi fér bele a mai műsorba, de bízom abban, hogy a sikerült átadnom azt, hogy milyen gazdagság van a keresztútban, és hogyha én ezt nem egyszerre végzem el, persze végezzük, meg még most is lesz még többször is, meg még nagypénteken is imádkozzuk, hanem amikor időt szánok rá, most a Szent Év az egy ilyen keret is, ami a szabadulásnak is az ideje, a megújulásnak az ideje, és mint egy nagy életrendezés, mint egy nagy lelki gyakorlatot, végjárom a keresztutat, de akár ilyen heti felosztással, lehet hozzá keresni ilyen füzetet, amiben a lelki, tehát amikor ilyen keresztúti elmékedések, az segíthet alapként, de utána azért tovább megyek, sokkal mélyebben megvizsgálom, és így haladok tovább a szabadságnak az útján, és hogy ott vagyok Jézus mellett, aki most gyengéként van ott mellettem, nem hatalmas és erős Istenként viselkedik, és hogy tudom vele együtt menni, megszeretni őt. És persze most én elmondtam emberi szempontokat, kérdéseket, elmékedéseket, és ezek is valóban benne vannak, de ha valaki ezzel a komolysággal kezd imádkozni, a Szentlélek, mint minden imában, ebben is nagyon hatékony működik. Nagyon hatékonyan működik. Most, hogy mik lesznek a gyümölcsei, nem lehet kiszámolni egyszerű emberi logikával, hanem itt a lélek rengeteg meglepetést ad számunkra, rengeteg minden meg akar akadályozni, felszabadítani, elvezetni például az örömre, az igazi evangéliumi örömre. Úgyhogy én ezt az ajándékot szerettem volna hozni a mai estére, és mindenkinek Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag, még nagybőjt időszakot, majd szent három napot és húsvét ünnepeket kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!